Jeremiás próféta könyvéből olvasom az igét, Jeremiás próféta könyvének a 17. fejezetéből a 14. verset olvasom föl, fennállva hallgassuk ezt az igét. Tehát Jeremiás próféta könyvének a 17. fejezetének a 14. verse így hangzik: Gyógyíts meg engem, Uram, hogy meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. Eddig olvasom az igét. Azt hiszem, hogy többen, amikor ma reggel elővettük az útmutatót, és megnéztük, elolvastuk ezt az igét, akkor hát talán sokakban ugyanaz a gondolat fogalmazódott meg, ami én bennem is ennek az elolvasása kapcsán, hogy milyen szép ez az ígéret, és milyen bátorító szavak ezek az ember számára, amikor arról olvasunk, hogy az Úr az, aki az igazi gyógyulást tudja adni, és az Úr az, aki a szabadítást tudja adni. Sokféle gyógyulás van az ember életében, sokféle szabadítást átélhet az ember, de itt, mintha Isten igéje arról beszélne, hogy az a gyógyulás és az a szabadítást, amit az Úr ad, az minthogyha több lenne, erősebb lenne, vagy mondhatnánk, hogy sokkal nagyobb lenne az ereje az ember életében. Hát ez az igazi szabadulás. Tehát valamivel, mintha többről beszél itt az Isten igéje, valami hasonló ahhoz a gondolathoz, hogyha Krisztus titeket megszabadít, akkor valóban szabadok lesztek. Hogy mi a különbség a kétfajta szabadság között, vagy mi a különbség a kétféle gyógyulás között. Én azt hiszem, hogy erről érdemes lesz ma néhány gondolatot szólni. De most maradjunk talán annál a gondolatnál, hogy Isten igéje azt mondja, hogy ő megszabadít bennünket. Tehát, hogy ő szabadulást ad, ő gyógyulást ad, ami számunkra, és mi úgy szeretünk ebbe belekapaszkodni, hogy Isten az, aki igazi gyógyulást és igazi szabadulást adhat az embernek. De hogyan adja ezt? Persze jó erre gondolni, és eszembe jutott az, amikor évekkel ezelőtt, talán az első nyugati utam az volt, amikor Nyugat-Európába mentem, amikor 1991-ben a gyülekezettel elmentünk Svájcba, és ugye részt vettünk az ottani konferencián. Hát én előtte nem láttam a nyugati társadalmat, egészen más volt, mint amit Magyarországon éltünk meg, vagy láttunk, és hát egy dologra emlékszem, ami miatt aztán nagyon elszégyeltem magam, hogy ennyire könnyű lehetne engem rávenni dolgokra, mert amikor hazafelé jövet, megálltunk Bécs mellett egy ilyen nagy bevásárló központba, ugye hát ma már ismerjük ezeket, nem nagy szám Magyarországon sem, de hát abnak idején, amikor bementünk és láttuk azt a hatalmas mennyiségű árut, meg mindent, ami ott van, ugye szemszájnak ingere, akkor itt Magyarországon legfeljebb ABC volt, és az is nagynak számított. És hát, mikor bementünk, az volt az első, hogy néhányan odajöttek hozzánk, és mindenféle dolgot ajánlottak, és ilyen parfümöket adtak, egyiket a kezembe nyomták, és mondták, hogy hát ezt önnek ingyen odaadjuk. Hát, ha adják, adják. Aztán adta másikat, harmadikat, negyediket, hogy magammal arra gondoltam, hát ez a nyugat, ez az, ami nekem kell. Ugye adták ide, adták oda, és már nem tudtam hova tenni, és ezt még odaadom ajándékba. És akkor, mikor az utolsót is ideadták, akkor azt mondták, hogy van itt egy ilyen kis fiola, csak ezt kell megvenni. És amikor kimondták az árát, akkor azt hittem, hogy leülök, olyan ára volt, hogy hát annyi pénzem nekem nem volt, és akkor szép csendesen adogattam vissza, kellemetlen volt, szégyeltem is magam, hogy hogy hát igen, a tiéd lehet, ha ezt kifizeted. Tudjuk, hogy a sátán is így csapja be az embert, de én most nem erről szeretnék beszélni, hogy a sátán hogy csapja be az embert, hanem inkább arról, hogy Isten is valahogy így gondolkodik. Gyógyulást adok neked, szabadulást adok neked, de milyen úton adom neked ezt a szabadulást? Milyen ára van annak, hogy én elfogadom Istennek a szabadítását és azt a gyógyulást, ami valóban szabadságot ad? Ha az Úr megszabadít, akkor valóban szabadok lesztek, de milyennek az ára? Mi az, amit nekem ezért tennem kell? Én azt hiszem, hogy nagyon jó lenne azon elgondolkodni ezen az igén keresztül, hogy szép ez az ígéret, de három dolgot szeretnék kiemelni. Egyrészt, hogy ki az, akit meggyógyít és akit megszabadít. A másik kérdés, hogy miből szabadít meg bennünket, és mi a célja. És a harmadik pedig, hogy hogyan szabadít meg bennünket. Tehát én azt hiszem, hogy ha a szabadulásra gondolunk, akkor ezeket a kérdéseket föl kell tenni, mert valóban első hallásra olyan ez az ajándék, mint amit én kaptam, ugye ott a bécsi áruházba, csodálatos ajándékként, de ha megvizsgáljuk az ő ajándékait, akkor meg kell látnunk azt, hogy igen, Isten adja ezeket az ajándékokat és ezt a szabadulást nekünk, de hogyan adja, miért adja, és milyen úton adja ezt nekünk. Mert olyan kellemes gondolat lenne az, hogy nem kell más tennem, csak kérni az Úrtól, és ő abban a pillanatban mindezeket megadja. De ha megnézzük az előbb felolvasott igét, ott Jeremiás próféta könyvében, akkor azt mondja, hogy gyógyíts meg, Uram, engem, és akkor meggyógyulok. Szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, és utána így folytatja, mert te vagy az én dicsekedésem. Vagyis azt mondja, hogy az fog meggyógyulni, az fog megszabadulni, akinek az Úrban van dicsekedése. Vagyis az, aki az Úrban bízik. Emlékezzünk csak arra a történetre, ami az Úr Jézussal történt meg, amikor 10 bélpöklös ment felé, és ugye kérték őt, hogy gyógyítsa meg őket, könyörüljön rajtuk. Jézus mindegyiket meggyógyította, elmentek, megmutatták magukat a papnak, és mikor odaértek, mindegyik megtisztult is. Az ige tovább folytatódik, mert eddig lenne a legszebb a történet, hogy hát igen, Isten így munkálkodik, így gyógyít, így szabadít meg a mi terheinktől, de tovább megy az ige, és azt mondja, hogy a 10-ből egy visszajönt azért, hogy hálát adjon. És az igazi gyógyulás az övé lett, aki hálát adott. Mert ő nem csak a testi nyomorúságától szabadult meg, hanem a lelkében is megszabadult, mert tudott hálát adni, mert Istenre bízta az ő életét. Tehát ki az, akit megszabadít az Úr? Aki ő benne bízik. Az, aki az életét Isten kezébe tudja tenni, és az ő szavára hallgatva járja ezt a világot. De hát mi ebben az, amiről az előbb említettem, hogy ára van? Ára van annak, hogy én Isten szavára hallgatok? Ára van annak ebben a világban, hogy én Jézus szavára hallgatok, és aszerint akarom élni az életemet? A zsidókhoz írt levélben arról olvasunk, hogy a hithősök, akik Istenre figyelt, akik Istennel akartak járni, arról tettek bizonyságot, hogy ők idegenek és vándorok ezen a világon. Hát bevallom őszintén, hogy ha az ember erre gondol, hogy idegen és vándornak kell lenni ebben a világban, akkor hát nem valami kecsegtető. Mi szeretnénk itthon lenni. Mi szeretnénk ebben a világban boldogan élni. Valahogy azt szeretnénk, hogy ahol élünk, ott jól érezzük magunkat, boldogok legyünk, És Isten igéje pedig azt mondja, hogy azok az emberek, akik az Isten szavára hallgattak, idegenek és vándorok voltak ebben a világban. Igen, egy nagy kérdés az ember számára az, hogy mi az ő számára fontos. Hogy vajon idegenek és vándorok akarunk-e lenni, vagy a világhoz akarunk tartozni. Nem megy együtt a kettő, mert választanunk kell. És az Isten igéje pedig arról beszél, hogy ennek ára van. Méghozzá az az ára, hogy ennek következményei lesznek, hogy ez a világ nem fog befogadni bennünket. Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy nem nagyobb a tanítvány az ő mesterénél. És úgy, ahogy nem lehet nagyobb semmi tekintetben, mert ha engem üldöztek, ha engem megvetettek, ha ennyire én rám nem figyeltek, ha engem, mondhatjuk azt, hogy kizártak az ő világukból, akkor nektek sem lesz jobb dolgotok. Nem könnyű átélni az embernek azt, hogy kigúnyolják, hogy sokszor talán megmosolyogják azokat a gondolatokat, azt a fajta eszmeiséget, azt a fajta gondolkodást, ahogy a hívő ember él. Igen, sokszor elmondják rólunk, hogy mi már régi módúak vagyunk, hogy ezt nem így teszik már az emberek, ma már egy modernebb világban élünk, és nem kell így gondolkodni. Nem könnyű ezzel újra és újra szembe kerülni. Nem könnyű kisebbségben lenni ebben a világban, nem könnyű vállalni a más nézetet, a másságot az embernek, mert mindig azt tapasztalja, hogy kinézik őket. És igen, ezzel naponta meg kell küzdeni a hívő embernek. Néhány nap is a reformáció ünnepe lesz, közel 500 éve már, 1517-ben volt az a nap, amikor Luther az ő téziseit kifüggesztette, és világossá tette azt, hogy ő mit lát az egyház problémáinak, nehézségeinek. Tehát amikor tulajdonképpen elmondta mindazt, ami őt visszavezette Istenhez, akkor arról olvasunk, azt látjuk, hogy kitagadták őt. Még az élete is veszélyben volt, és tulajdonképpen csak néhány barátja és olyan emberek, akik támogatták őt, ők tudták megmenekíteni, és ugye tudjuk, hogy Wartburg várába vitték őt el, és ott kellett sokáig majdnem, hogy számüzetésben élnie. Tehát nem volt könnyű azt átélni, hogyha én Isten mellett, Isten igéje mellett kiállok, annak lesznek következményei. Persze ma Magyarországon nincsen ilyen probléma. Igen, ma még bennünket azért, hogy megvalljuk a hitünket, nem fognak bántani, nem fognak megölni bennünket, nem fognak az életünkre törni egyelőre, nem lehet tudni, hogy mi történik még a jövőben, semmi sincs kizárva. De annyit tudhatunk, hogy ma még ez nincs, de van más módon. Mert az emberek kigúnyolnak bennünket, mert az emberek értetlenkednek, amiatt, amit mi gondolunk, nem könnyű mindezt átélni. És sokszor az ember nem is tud megállni ezen a területen. Emlékezzünk csak, amikor Péter hasonló esetben ott a főpap udvarában megtagadja az ő mesterét. Hát ugyanazban a helyzetbe kerülsz, hát te is vele voltál. Hát mi láttunk téged az ő közelében. Még a szavaid is elárulnak, az akcentusod is elárul, hogy te hozzá tartozol. És emlékezzünk csak, Péter nem volt erős, félelme miatt, és megtagadta az Urat háromszor. Az Úr ezt tudta. És előre megmondta Jézusnak, hogy ez így, vagy Péternek, hogy ez így lesz. És akkor Péter keservesen sírt. E eszébe jutott mindaz, amiről Jézus beszél. De az Úr ismer bennünket, ismeri erőtlenségeinket, ismeri azt, hogy olyan könnyedén elfáradunk, olyan könnyedén megijedünk, és nem kell attól félnünk, hogy nincs mellettünk. Olyan szép gondolat az, amikor Jézus mondta ezeket a szavakat Péternek, hogy milyen lesz, amikor majd elárul, de azt is mondta, hogy de én imádkoztam érted. Tehát ő tudja, hogy mi sokszor olyan helyzetbe kerülünk, amiben nem mindig tudunk megállni. De Isten gondol ránk, és ő imádkozik értünk. Isten népének nem könnyű ebben a világban. Ha megnézzük Izrael történetét a bibliai korban, de megnézzük a modern Izraelnek a történetét, vagy legalábbis a bibliai kor utáni időknek a történetét, akkor azt látjuk, hogy Izrael életében mindig ott volt ez a menekülés. Mindig ott volt az, hogy újra és újra szembesülnie kellett nekik azzal, hogy azért, mert az Úrhoz tartoznak, mert az Úrral járnak, mert ragaszkodnak az ő Istenükhöz, ezért mindig kitaszítottakká váltak. De hát miért van ez így? Hát az Isten igéje azt mondja, hogy ha én meggyógyítalak, akkor ti valóban meggyógyultok. Ha én megszabadítalak, akkor ti valóban megszabadultok. Hogy vajon mi a célja Istennek azzal, hogy a hívő ember, Isten népe újra és újra szembe kerül azzal, hogy nem értik meg. Szembe kerül azzal, hogy a világ nem úgy gondol rá, és nem olyan módon fordul felé, mint ahogy az ember gondolná. Milyen élet ez, amikor ilyen bizonytalanságban kell élni Isten népének? Idegenül és vándorul ebben a világban. Miért engedi még Isten ezeket a kísértéseket, ezeket a próbákat, ezeket a megrázkódtatásokat, vagy talán sokszor azt is, hogy a hívő embernek az életét kell adni az ő hitéért, az Istenhez való ragaszkodásáért. Mi a célja ezzel Istennek? Amikor ma felolvastuk az Eszter történetéből azt a rövid kis részt, ami már majdnem ugye a lezárása a történetnek, azért olvastam föl, mert Eszter története, Eszter idejének a története egy nagyon szép példa arra, hogy Isten hogyan gyógyít meg, hogyan szabadítja meg az ő népét. És miből szabadította meg az ő népét? Azért érdekes az Eszter története, mert nem csak különleges korszakban játszódik, hanem különleges helyszínen és különleges időben. Ugye tudjuk azt, hogy a fogság után három részletbe ment haza, vagy indult el haza Izrael népe a szíriai fogságból. Ugye tudjuk azt, hogy a Szentírás leírja, hogy egyrészt elindult a nép Zorobábel vezetésével, majd később azt olvassuk, hogy Esdrás vezette ki a népét, és elkezdődött a őshazában, Izraelben az újjáépítkezés, az új élet. Majd aztán arról olvasunk, hogy később Nehémiás is elindult egy bizonyos zsidó közösséggel, és felépítették, és megerősítették a falakat. De arról is beszámol, és ez az Eszter történetének, vagy Eszter könyvének egy különlegessége, hogy nem mindenki ment vissza a fogságból az őshazába. Hogy maradt ott egy közösség, maradt ott egy része az Izrael népének, aki nem figyelt oda Isten szavára, éppen Jeremiásra és a többi prófétára, aki bátorította őket, hogy induljanak el, mert letelt a 70 év letelt annak az ideje, amit Isten az ő népének büntetésként adott a fogság idejére, de volt egy bizonyos része Izraelnek, vagy volt egy marokki csapat, aki úgy döntött, hogy ő nem megy vissza. És ezek voltak Márdokeusék, ez volt az a közösség, akiről tulajdonképpen ez a történet szól. És én azon gondolkodtam el, hogy vajon miért nem ment vissza ez a nép? Miért nem ment a többiekkel? Miért nem vállalta az utat akár az visszatérőknek első, második, vagy akár a harmadik csoportjával, hogy visszamenjen az ős hazába, amit Isten megígért az ő népének. És megvan ennek a történelemileg is megalapozott oka. Azért, mert ha megnézzük Isten igéjét, akkor azt látjuk, hogy mind Zorobábel, mind Ezrás és Nehémiás is, amikor visszakerült az ős hazába, Izraelbe, Kánaán földjére, arról olvasunk, és nemrég volt is itt közöttünk szó arról, hogy milyen nehezen éltek ott meg, milyen keserves volt újra felépíteni a várost. Emlékezzünk csak Nehémiás könyvére, amikor jöttek az ott élő népek, és mindent elkövettek, hogy ne erősítsék meg a falakat, és olvassuk mindig az igében azt, hogy hogyan kellett harcolniuk, egyik kezükkel a kőműves kanalat fogták, másik kezükkel a kardot, mert mindig veszélyeztetve voltak arra, hogy az ellenség megtámadja őket. És arról olvasunk itt az igében, hogy a Szíriában élő zsidók pedig jól éltek. Nem volt olyan problémájuk, mint a hazament embereknek, ahol sokszor éhség volt, sokszor nehéz volt a mindennapi kenyeret megszerezni, tele voltak ellenségekkel, mindenki megpróbálta őket elgáncsolni, hát miért is mennének ők vissza? Itt sokkal jobb volt az ő sorsuk. És amikor, ha megnézzük ezt a történetet, és mindazt, ami történt velük, akkor elkezdünk azon gondolkodni, hogy Isten szabadulást akart adni az ő népének, de mégis más szabadulást, mint ahogy emberileg ezt el tudjuk gondolni. Mert a szabadulást, azt talán úgy hinnénk, hogy az, amit ők átéltek, hisz jól éltek. Tulajdonképpen élhették a maguk kis életét, még arról is olvasunk itt az igében, amikor azt mondja Hámán, hogy van itt egy nép elkülönülve, és a király törvényét sem teljesítik. Arról olvasunk, hogy hát megmaradt ott egy kis közösség, aki a maga módján Isten tisztelte. És ugye talán egy kicsit csúsztatás az, amit mondott ez a gonosz Hámán, amikor azt mondja, hogy nem hallgatnak a király szavára. Igen, bizonyos értelemben igaz ez, mert Isten igéje volt számukra fontos. Tehát ők megmaradtak zsidóságukban, de mégis Isten igéje az igazi szabadulást akarta az ő életükben is. Isten az igazi szabadulást akarta, mert sok mindenben igyekezett az ott maradt kis csoport Isten útján járni, de arról olvasunk, hogy igazából messze éltek az Úrtól. Reggel az imaórán a Zsoltárok könyvéből olvastam egy rövid kis részt, a 50. Zsoltárból, ahol valami hasonlót mond a zsoltáríró, amikor azt mondja az ő népének, hogy te miért beszélsz a te rendeléseimről, és veszed szádra az én szövetségemet, hiszen te gyűlölöd a fenyítést, a hátad mögé veted a rendeléseimet, ha lopót látsz, mellé adod magad, és ha paráznákat társalkodol velük, a szádat gonoszságra tátod, és nyelved csalárdságot szólsz, és leülsz, és fele barátodra beszélt, anyád, fiát is megszidalmazod. És arról beszél, hogy tulajdonképpen jársz te az Isten útján, de azért vannak kivetni valók a te viselkedésedben, az egész életedben. És Izrael népe, aki ott maradt Szíriában, ott maradt, mert nem merte vállalni, gyenge volt, erőtelen volt, vagy kényelem szeretetből nem ment haza, az igenis bizonyos értelemben elkülönülve élt, de nem tartotta be azt az isteni parancsolatot, amit számára világossá tett az ő urók. Tehát meg akarta őket szabadítani. És lehet, hogy az is szabadságnak tűnik, hogy szabadon élhettek, hogy gyarapíthatták vagyonukat. Tulajdonképpen még azt is elnézték nekik, hogy egy kis közösséget tartsanak. Hát kelettől nagyobb szabadság, hagynak bennünket élni. De Isten mégis nehézséget adott az ő népére. Miért? Mert ha Isten megszabadít, akkor valóban szabadok vagyunk. És ha ő meggyógyít, akkor ő a valódi gyógyulást adja, és nem a látszatot. Az ő gyógyulása olyan gyógyulás, ami nem csak a testet, hanem a lelket is meggyógyítja. És az a szabadítás, amit ő ad, nem csak a testet szabadítja meg, hanem a lelket is. És ez hiányzott még ebből a picin kis marokki népből, aki ott maradt a fogságban. Mint hogyha az új szövetségi gondolatot tudnám felfedezni ebben, amikor az Úr Jézus elmondja azt a történetet a gazdagról, akinek sok termett és hátradőlt, és azt mondja, hogy sok időre sok vagyonod van eltéve, és az Úr pedig megszólítja, hogy jó, bolond, még ma elkérik a te lelkedet, és mi lesz veled? Isten rákényszerítette az ő népét arra, hogy eljusson, hogy megalázza magát, eljusson odáig, hogy bűnbánatot tartson, és eljutassa odáig, hogy odaforduljon az ő urához. Ha nem történik meg a Hámán általi pogrom, ahogy szokták mondani, vagy üldöztetés, akkor az ott maradt Isten népe lehet, hogy szabadon élt volna, de soha nem tapasztalta volna meg az isteni szabadítást, az Istennel való közösségnek az áldását, és nem tapasztalta volna meg azt a szabadítást, amit átélt akkor, amikor mondhatjuk, hogy a leghatalmasabb ember ellen is győzött. Hámán ellen, aki mindent megtett azért, hogy Izrael népe elpusztuljon. Ezt átélte Isten népe, de ehhez el kellett jutni egy olyan úton, el kellett indulni egy olyan úton, aminek a vége a győzelem lett. És ezt látjuk Márdökeus Eszter történetében, amikor eljutnak odáig, hogy meglátják, hogy oda kell fordulni az Úrhoz. De nézzük csak meg Eszternek a történetét nagyon röviden, hogy miben kellett megváltoznia Eszternek, és Eszter talán egy kicsit bemutatja azt, hogy az a közösség, amiben élt Márdökeus Eszter, az ugyan Isten népe volt, és ahogy az ige mondja, egy elkülönülten éltek, de mégsem volt az a közösség, amit Isten szeretett volna az ő népe életében megvalósítani. És ha megnézzük azt, ahogy Eszter a tróra került, ugye tudjuk azt, hogy összegyűjtötték a legszebb lányokat, és ezek közül a legszebbnek Esztert találták, és Márdökeus azt mondta neki akkor, hogy ne mondd meg azt, hogy kihez tartozol. És lehet, hogy ez akkor úgy tűnik, hogy ez a legjobb megoldás. Nem kell tudni azt, hogy te zsidó vagy, nem kell tudni azt, hogy te Isten népéhez tartozol, nyugodtan menjél, így legalább megmaradsz, és tulajdonképpen egy jó sorsod lesz. De ha egy kicsit belegondolunk jobban ebbe a történetbe, akkor azt látjuk, hogy de ez miért tetszik Istennek? Hogy ne valljuk meg, hogy ő hozzátartozunk. És amikor újra nehézségbe került Isten népe, és akkor Márdökeus ugye küld Eszterhez, hogy mit is talált ki ez a gonosz Hámán, hogy hogyan akarja elpusztítani Izrael népét, akkor világossá tette számára Márdokeus, hogy vigyázz, mert ha te nem szólsz, akkor Isten más módon megszabadíthat bennünket, de te és a te atyád háza pedig elpusztul. Mert Isten megfizet neked, hogy mennyire fontos volt eljutni Eszternek, és tulajdonképpen Eszteren keresztül a népnek is, hogy megmerje vallani azt, hogy ők idegenek és vándorok ezen a világon. Hogy kikmerjék mondani, hogy mi Isten népéhez tartozunk. És ugyanakkor pedig, amit látunk, hogy el kellett jutni odáig Eszternek, hogy megértse, hogy az ő sorsa, az ő népe sorsa is. Hogy az én életem az nem annyiból áll, hogy a saját életemet megélem, de mi közöm nekem a többiekhez. Isten népé életében fontos látni azt, amiről Jézus nagyon világosan beszél, hogy egymás terhét hordozzátok. Isten népe akkor találja meg az áldást az életében, és kapja meg az áldást, ha eljut odáig, hogy nem csak én rólam van szó. Amikor eljutott odáig, hogy képes volt együtt imádkozni, amikor azt látjuk, hogy maga Márdokeus is zsákba öltözik, és amikor azt mondja Eszter Márdokeusnak, hogy menjetek haza, hívd össze a közösségnek a tagjait, és végre együtt imádkozzatok. És én is ezt fogom tenni. Mintha azt látnánk, és erről beszélnek a írás magyarázók is, hogy Eszter könyvében, vagy Eszter könyve az az egyetlen könyv, amiben szó nincs az imádságról, ahol meg sem említik. És itt jön el, hogy igen, zsákba öltöznek, bőtölnek, de hogy végre eljutnak oda, hogy elkezdenek egymásért az ő népé, a népért imádkozni. Visszatalálnak Istenhez. Mert ez a gyógyulás. Lehet, hogy külsőségekben minden rendben van. Lehet, hogy azt látjuk, hogy Isten megszabadított, Isten meggyógyított bennünket, mert jól mennek a dolgok anyagi értelemben, majdnem mondhatjuk világi értelemben. De Isten ettől többet akar adni az embernek. Lelki megújulást, hogy lelkünkben is odaforduljunk Istenhez, mert az a gyógyulás is. Márdokeus története, Eszter története erről szól, hogy Isten hogyan újítja meg azt a kis maroitnyi csapatot, akit Isten szeretne fölemelni magához, hogy igaz legyen az ő életükben is, hogy akit meggyógyítok, az meggyógyul, és akit megszabadítok, az valóban szabad lesz. Igen, Isten így akarja a népét ma is megújítani. Igen, vállalni kell azt, hogy idegenek és vándorok vagyunk ebben a világban, akkor is, hogyha ezáltal sokszor tapasztalunk az emberek felől megvetést, a világ felől megvetést, és lehet, hogy vállalni kell az üldöztetést is, de Istennek mindennel terve van. Terve volt Márdokeussal, terve volt Eszter királynővel, és az ő terve az volt, hogy akit megszabadít, az szabad legyen, és akit meggyógyít, az valóban gyógyult legyen. És ezt a csodát élte át Isten népe. Megtapasztalta, hogy Isten hogyan vezeti őket győzelemre. Megtanította őket, hogy hogyan kell az Úrral való kapcsolatot napról napra megélni, és megmutatta nekik, hogy Isten milyen hatalmas és erős, és olyan dolgokban is megmutatja az ő hatalmát és a győzelmet, amire nem is számított Isten népe. Tehát itt nem csak testi szabadulásról, nem csak testi gyógyulásról, hanem a lélek és a test gyógyulásáról szól az ige. Ha valakit Isten megszabadít, az valóban szabaddá válik. És így olvashatjuk Jeremiás könyvét, amikor a próféta arról beszél, hogy gyógyíts meg engem, Uram, hogy valóban meggyógyuljak. Szabadíts meg engem, hogy valóban megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem. Testvérek, szoktunk-e így imádkozni? Igen, vágyunk-e arra, hogy Isten akár még a nehézségen keresztül is, a próbán keresztül is meggyógyítson bennünket, mert az az igazi békesség, és ez az igazi szabadság. Jézus azt mondja, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Igen, Izrael népe ott Hámán idejében, Márdokeus idejében, Eszter királynő idejében ezt élte át, és mi is átélhetjük, ha figyelünk az ő szavára, ha engedünk az ő szavára, és hogyha várjuk az ő szabadulást, szabadítását, és csak tőle várjuk. Adja az Úr, hogy átéljük ezt a csodát, ezt a szabadságot. Amen.